17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Újabb robotasszisztált sebészeti rendszerrel bővült a Debreceni Egyetem klinikai központjának sebészeti klinikája. A második robotsebészeti műtőt csütörtökön adták át az intézetben. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató helyettese az átadási ceremónián azt mondta, a robottechnológia olyan szakmai fejlődés újabb állomása, amely az elmúlt években átformálta a hazai sebészet egyes területeit. A robotok ma már ott vannak a lágyrész sebészetben, leggyakrabban az urológiai, a hasi sebészeti, a nőgyógyászati, a fülorgégészeti, a mellkassebészeti műtőkben, a navigációs robotok a mozgásszervi, ortopédiai sebészetben, a rehabilitációs robotok pedig segítik a betegek talpra állítását és a végtagi funkciók helyreállítását, ismertette a főigazgató helyettes. Tóth Dezső, a sebészeti klinika igazgatója elmondta, hogy az első robotasszisztált sebészeti rendszert 2024-ben helyezték üzembe, abban az évben 210 beavatkozást végeztek. 2025-ben pedig 420 műtétet, ami megközelíti a műtő maximális kapacitását. Az új robotsebészeti műtőben negyed év alatt 120 beavatkozást terveznek. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 és éjjel 1 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártya kártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL. Forgalmi érme emlékváltozatot és emlékérméket bocsátott ki a Jegybank II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából. A Magyar Nemzeti Bank 40 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét, valamint 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatot is kibocsátott 1 millió példányban. A forgalmi érme emlékváltozat Berán Lajos szobrász és éremművész tervének felhasználásával készült, míg az emlékérméket Szanyi Borbála szobrászművész tervezte. A most megjelenő pénzérmék elsődleges szerepe az érték közvetítés és a figyelemfelhívás. Az 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatával a lakosság készpénzfizetési forgalomban a mindennapi vásárlások során találkozhat. Az emlékérmék fizető eszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Zemplén vármegyei Borsiban. Az 1700-as évek elején szabadságharcot indított a Habsburg uralom ellen Magyarország és Erdély felszabadítása érdekében. A már hagyománnyá vált húsvéti hangversennyel veszi kezdetét az egyetem díszaulájában jövő hétfőn az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, amelyen május 29-éig egy több mint 20 eseményt felvonultató összművészeti program sorozatot ígérnek a szervezők. A május végéig tartó rendezvénysorozat fő helyszíne a Zenepalota lesz, de koncerteket tartanak a Balázs Győző Református templomban, a Nyilasmisi Közösségi Házban, a Művészetek Házában és a Miskolci Akadémiai Bizottság dísztermében is. A rendezvény számos programja ingyenes lesz. A klasszikus zongora és gitárestek mellett jubileumi koncertek is lesznek, köztük a Reményi Ede Kamarazenekar 45. és az Anima Vonós 4-es 25. évfordulója, de a fesztivál idején nemzetközi gitárversenyt is rendeznek. A megmérettetésre 7 országból érkeznek versenyzők Miskolcra, a díjazottakat egy gála hangversenyen ismerheti meg a közönség. Aktív település díjat kapott Nyíregyháza a megyei jogú városok kategóriában. Az elismerést olyan településeknek ítélték oda, amelyek tudatosan dolgoznak azon, hogy a mozgás, a szabadidősport és az aktív mobilitás a helyi közösségek életének részévé váljon. Nyíregyháza sportpolitikájának alapja, hogy a mozgás ne kivételes alkalom, hanem a mindennapok természetes része legyen. Jelenleg is heti több mint 60 ingyenes foglalkozás várja a sportolni vágyókat a város számos pontján, a Mozdulj Nyíregyháza program keretében. A kezdeményezés még 2013-ban indult, a népszerűsége pedig nem csak töretlen, egyre többen látogatják a különböző órákat.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, viharos széllökések is. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ha nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Azt mindenki tudja, mennyire veszélyesek a kullancsok, de azt már kevesebben, hogy a klímaváltozás hatására már nem csak tavasszal, hanem szinte egész évben találkozhatunk velük. Dr. Földvári Gábor biológus elmondása szerint arra vannak adatok, hogy északi irányban és a tengerszint feletti magasság felé valóban terjednek a kullancsok az éghajlatváltozással, és köztük olyan invazív fajok is megtalálhatják a számukra kedvező feltételeket, amelyek eddig nem voltak őshonosak. Ma róluk lesz szó.
Most a kórokozóknál ugye az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágon, hanem ugye a természetben előforduló, vadon élő állatokban fordulnak elő, meg vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási útvonalaikat, új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén, tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, vagy a vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak. Számos példa van egyébként a kullancsoknál, a kimikongói vérzésesnél, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre északabbra tovódik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a szakirodalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk.
Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Tudták, hogy Charles Elton ökológus már 1958-ban figyelmeztetett, ha változni fog a klíma, akkor ennek az egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz. Akkor ezen mindenki nevetett, ma már viszont nem. Ha ugyanis változik az éghajlat, akkor mit tud csinálni egy állat? Megpróbál elmenni oda, ahol jobb életkörülményeket talál. Ezzel együtt pedig például hazánkban is olyan ismeretlen betegségeket okozó vírusok és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek újabb és újabb járványokat robbanthatnak ki. A téma kapcsán dr. Földvári Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal beszélgettem.
Ugye három dolgot tehet egy élőlény, hogyha változik a klíma, vagy kipusztul, vagy alkalmazkodik hozzá, vagy pedig elvándorol. Na most az első esetben ugye nem kell foglalkoznunk, az egy kórokozó, vagy annak a terjesztője. A második két esetben, hogyha alkalmazkodik, az azt jelenti, hogy mégiscsak ott marad, akkor kell vele foglalkozni. És a harmadik eset ugye a leginkább figyelmet igénybe, mert hogyha elvándorol egy élőlény, akkor ugye egy új helyen való megjelenésével kell számolnunk. Na most a kórokozóknál ugye az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágon, hanem ugye a természetben előforduló, vadon élő állatokban fordulnak elő, meg vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási útvonalaikat, új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén, tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, vagy a vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak.
De erre azt mondja az ember, hogy a klímaválság előtt is vándoroltak a madarak, csak ugye nem mindegy, hogy milyen kórokozót hoznak magukkal, és esetleg, hogy a klímaválság miatt, ahogy egyre melegszik az idő, itt mondjuk át tudnak telenni, és nem pusztulnak el.
Pontosan ez a lényeg, így van, tehát ez már évmilliómadok óta történik és zajlik, hogy folyamatosan érkeznek nagyon nagy számban egyébként, mind Afrikából, mint a mediterrán területekről hazánkba. Vándormadarak is velük együtt kullancsok. Ami az újdonság, az valóban ez, hogy milyen környezettel találkoznak ezek a itt nálunk lepocsanó, szó szerint lepocsanó kullancsok. És ugye újabban a telek is, az őszök is sokkal enyhébbek, mint korábban, a nyárok sokkal melegebbek, ami azt is jelenti, hogy sokkal hasonló klímával találkozik ez a beúszott kullancs, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt. És ez nem csak elméleti fejtegetés, hanem, hogy mondjak egy konkrét példát is, az utóbbi években Európa középső, sőt északi tájain is megjelentek azok a kullancsfajok, amelyeket a vándormadarak behoztak ide, és a korábbival ellentétben nem pusztultak el, hanem úgy tűnik, hogy képesek voltak megtalálni a számukra megfelelő körülményeket, akár még Svédország délvidékén is figyeltek meg ilyen úgynevezett hialóma kullancsokat. Ez kifejezetten minket is azért érdeklő kullancsfaj, mert olyan kórokozót terjeszt, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Ez a krími kongói vérzéses láz vírusa egyébként, amely ellen nincs vakcina, ez nincs gyógykezelés, tehát nagyon fontos, hogy valahol fölbukkan egy terjeszteni képes kullancs, akkor arra figyeljünk föl mi szakemberek természetesen, és ennek nagy jelentősége van, hiszen ugye egy előbb-utóbb várható a kórokozó megjelenése ott, ahol egy ilyen öt terjesztő kullancs megjelenik.
A trópusi betegségektől kell egyébként a legjobban tartanunk, amelyek itt például a mi vidékünk ismeretlenek?
Kis sarkításra talán mondhatunk ilyet is, igen, tehát várható az, hogy az egyébként trópusinak mondott betegségek, azok egyre északabbra is elő fognak fordulni. Erre számos példa van egyébként, a kullancsoknál ez az említett krími-kongói vérzésesnál, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre északabbra tovódik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a szakirodalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk is, igen.
De nagyon érdekes, mert egyébként a vírusok is folyamatosan változnak, hát ugye a baktériumok is, és nagyon érdekes dolog, hogy a Covid óta sok minden változott, és én az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy például egy megfázás sem úgy jön, vagy egy ilyen taknyos bacis betegség, mint régen. Tehát az embereknek sokkal jobban kell figyelniük magukra is, mert lehet, hogy egy rossz közérzet, az mondjuk egy olyan betegséget is előrevetíthet, amire mondjuk korábban nem gondoltunk volna, és mondjuk lehet akár halálos is.
Én minden esetben inkább azt képviselem, hogy ne a félelem domináljon, hanem inkább a tudatosság, illetve a figyelem. A kórokozók mindig is változtak, és változni fognak. Tehát csak egy érzékeltesse, hogy mennyire nem ismerjük a körülöttünk lévő kórokozókat. Körülbelül egy olyan 4-5 ezer vírust írtak le eddig, ami embereket, madarakat, illetve emlősöket úgy általában megbetegített. És ehhez képest a becslés az 1,7 millió vírust mond, tehát hogy kb. Ennyi létezhet. Ami azt jelenti, hogy kb. 500 000 ezek közül az embert is megfertőznek. Tehát egészen pici töredékét ismerjük a mikrobiális világnak és a kórokozó világának. Ugye nagyon sok meglepetésre kell számítanunk, ezt leszögezhetjük. És az eredeti kérdés, hogy mennyire meg hogyan változnak a kórokozók, nagyon változékonyak a kórokozók, és hát egy nagyon fontos tulajdonságukra, csak nem is olyan régen jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem kell ahhoz genetikai változás, tehát egy mutáció, vagy bármilyen hasonló genetikai módosulás, hogy mondjuk egy denevérről, vagy egy vadon élő bármilyen állatról emberre átkerüljön egy kórokozó. Nem azt jelenti ez, hogy bármelyik kórokozó bármikor átkerülhet, de nagyon sok kórokozó eleve rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amely képessé teszi őt arra, hogy más fajokat is meg tudjon támadni, vagy azokban megpróbáljon túlélni. És amikor ezekbe megtelepszik, tehát például azért, mert változik a klíma, vagy azért, mert az ember például írtja az erdőket, építi az utakat, és egyre nagyobb számban találkoznak emberek olyan vadonérő állatokkal, amelyekkel amúgy nem találkoznának. Olyankor, amikor megtörténik ez a gazdaváltás, tehát amikor átkerül az emberbe ez az új kórokozó, akkor, hogyha nem pusztul el, tehát képes valamilyen módon fennmaradni, akkor indulnak be a módosulások, tehát akkor is specializálódik egyre inkább arra az új gazdára. Ez történt egyébként a Covid-dal is, és később újabb és újabb ugye, genetikai változások révén eléri azt, hogy az immunrendszert is kikerülje, sőt még akár az új gazdafajban, mondjuk az emberben nagyon hatékonyan tudjon terjedni. Tehát ilyen módon a vírusok, baktériumoknak nagyon sokféle arzenálja van, abban a vonatkozásban, hogy hogy tud alkalmazkodni az új gazda szervezethez, és hogy tud abban majd terjedni. Úgyhogy emiatt sajnos igen, nagyon figyelemmel kell lennünk az új tünetek, az újfajta betegségeknek a felbukkanására, mert hogy ezekre számítanunk kell. Itt szeretném is amúgy megjegyezni, hogy erre indítottunk is egy kutatási programot, amit az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium támogat, illetve az Ökológiai Kutatóközpont visz, ez ugye a kullancs figyelő program, és ez pontosan az említett hialom a kullancsoknak a megfigyelésére, bejelentésére irányul, hiszen akkor tudunk védekezni egy újra megjelenő kórokozó ellen, hogyha felfigyelünk az első jelekre, amiket láthatunk, és itt a lakosság tud nekünk segíteni, hiszen ez egy ilyen közösségi kutatási program, aki egy ilyen nagyobb méretű, gyorsan mozgó, csíkos lábú kullancsal találkozik, arra kérjük, hogy fotózz el, és rakja el ezt a példányt, és a kullancsfigyelő.hu honlapon megadott címre el tudja küldeni magát a fotót, illetve később akár be tudja küldeni postán nekünk a kullancs példányt is. Ezeket mi laboratóriumi vizsgálati módszerek alá vetjük, és egyrészt megnézzük, megállapítjuk, hogy valóban egy behurcolt kullancsfajról van-e szó, illetve későbbiekben az általa terjesztett kórokozókat is próbáljuk kimutatni.
Mik a tapasztalatok? Egyre több ilyen kullancs van?
Az egyre többet igazából nem tudom megerősíteni. Az egészen biztos, hogy van, tehát hogy folyamatosan bukkannak föl ezek a fajok. Ugye, ahogy említettem, a vándormadarak ezeket behozzák, normál esetben nem találkoznak a felnőtt példányaival ennek a kullancsnak, mert azok már itt helyben nem lennének életképesek a mi klímánkon. Viszont ennek ellenére mégiscsak találkozunk velük, tehát egyre inkább jól érzik magukat, hogy így fogalmazzak. És ez nem egy lineáris folyamat, itt arról van szó, hogy mindenféle zavar keletkezik, mind a klimatikus viszonyokban, mind az ökológiai kapcsolatrendszerekben, és ezért várható, hogy bizonyos helyeken felbukkan ez a kullancs, máshol nem. Tehát éppen ez a jelentőség annak, hogy monitorozzunk, és odafigyeljünk rá. Mi nem tudunk kimenni az ország minden csücskébe, ezért nagyon hasznos számunkra az, hogyha a lakosság bejelentéseket tesz, ha ilyen kullancsokat lát.
És gondolom az se segít az egész globális helyzeten, hogy egyre több faj hal ki, amivel lehet, hogy mondjuk bizonyos kórokozóknak az ellenségei is kihalnak, és hát túlnépesedünk, 8 milliárdan élünk a Földön, már most meghaladtuk a 8 milliárdot.
Így van, ez nem elhanyagolható része a képnek, hiszen egy jóval kisebb lakosságú Földön például a Covid-nak sem lett volna esélye ilyen sebességgel elterjedni, illetve hát ugye egy ennyire industrializált, globalizált világban tudott ennyire hatékonyan terjedni. Ugye ez valóban nagyon nagy hatással van a járványoknak a kialakulására, és mi is vizsgáljuk egyébként ezt a jelenséget, például a városiasodás az egyik ilyen nagyon fontos tényező, ami egy világjelenség szintén, tehát ennek a 8 milliárd embernek, ennek jelenleg is már több, mint a fele nagyvárosokban él, és két évtizeden belül már a kétharmada fog nagyvárosokban élni a föld lakosságának, ami ugye látszólag egy ilyen védelmet jelent, hogy hát egy nagyvárosban milyen baj érhet minket kórokozók szempontjából. Ez is sajnos egy tévhit. Nagyon sok szempontból a város inkább egy rosszabbító faktor, hogyha a kórokozókat vagy a járványokat nézzük, hiszen egy városban a nagy népsűrűség miatt sokkal nehezebb elbújni, elmenekülni egy terjedő kórokozó elől. Egy inkubátorként is működhet egy város, hiszen akár 5-10 fokkal is melegebb lehet a környékbeli települések, hogy az a természetes élőhelyekhez képest. És sok kórokozó számára ez a magas hőmérséklet, vagy akár a gazdaállatok számára, a vektorok, ugye a kullancsok, vagy a szúnyogok számára, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy könnyebben áttelelje. És ott vannak ugye a városi zöld foltok, vagy akár a kertek, amelyek szintén nagyon alkalmasak arra, hogy akár a gyíkok, az énekes madarak, a rágcsálók, sünök megtelepedjenek, és ezek nagyon jó gazdái különböző kórokozóknak. Egyébként itt hadd említsem meg, hogy létrehoztunk egy kullancs a kertben projektet is, ezen a kullancsfigyelő honlapon belül, ahol az érdeklődő lakosság jelentkezhet arra, hogy a saját kertjében figyelje meg a kullancsok előfordulását. Az erre nyitottak egy kérdőívet kitöltve, jelentkeztetek erre a programra, és mi kiküldjük a kullancs gyűjtéséhez szükséges anyagot, eszközöket, és egyrészt ugye egy nagyon fontos információforrás számunkra, hogy a városi kertekben miféle kullancsok fordulnak elő, miket hordozhatnak, és természetesen visszajelzést is adunk, hogy az illető, aki ebben segít nekünk, az kapjon egy képet arról, hogy az ő kertjében van egyáltalán a kullancsokkal kapcsolatos veszély.
És igen, ez nagyon fontos, hogy az emberek is tehetnek a megelőzés érdekében. Itt gondolok például a sünire, ami nagyon cuki, és természetesen óvjuk a süniket, meg ne háborgassuk őket, de az nem jelenti azt, hogy azért, mert cuki egy süni, az be kell vinni a lakásba. Mert ugye a sünök az egyik legjobb hordozói a kullancsoknak, meg a különböző élősködőknek.
Pontosan így van, tehát a honorérő állatokat, azokat lehet, sőt, kell is szeretnünk. Ez egészen más, hogy mint egy házi állatot, és így van, ne akarjuk simogatni, autóba rakni, vagy nagy isten lakásba hazavinni, mert hogy ez mind a két fél számára káros lehet. Pontosan a sün az ugye a mesékben is gyakran szerepel, és tényleg sokan szeretik, és védjük, óvjuk őket, viszont tudni kell azt is, hogy a sün rendkívül ellenálló különböző külső és belső élősködőknek, kórokozóknak, akár igen a kullancs vagy a bolhalmat számban lehet rajtuk, de különböző belső élősködőségek, akár tüdőféreg, mindenféle parazita él bennük. Amúgy emiatt ő egy tökéletes rezervuár, tehát a kórokozókat fenntartó állat, hiszen ő maga nem betegszik általában, mert egy semmilyen tünetet nem produkál, viszont képes fenntartani a természetben, vagy akár a város közepén is ezeket a kórokozókat. Tehát így van, visszatérve az egyéni felelősségre, nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha figyelünk arra, hogy megelőzzük ezeket a bizonyos gazdaváltásokat vagy fertőzéseket, és próbáljuk magunkat nem túl közeli viszonyba hozni ezekkel a vadonélő állatokkal.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Talál újra téged a szerelem. Forró nyár volt, megégetett, emlékedett nekem, hagyult álmodni, sincs már kedvem, folyton téged látlak távol. De csak szállj mi, de csak szállj mi, mert szúgó habokban éptem, egy másik út talán vár. Nem fér a réz a medárba, a szívnek nincs akadály. Árva madár, mikor látlak, könnyem csordul az arcomon. Kikergettél, elvilágul helyemet, most hol találom. Üszke madár, jobb lesz neked, kalitkádból elengedlek. Hogy bezárjam szerte hulló emlékemet. De csak szállj mi, de csak szállj mi, mert szúgó habokba léptem, egy másik út talán vár. Nem fér a réz a medárba, a szívnek nincs a kadár. Egy másik út talán vár, nem fér.
Az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. 2025 első negyedévében több mint 5 hónap kellett egy új pozíció betöltéséhez, idén már 3 hónap és 22 nap az átlag. A reprezentatív online kutatásba a 18 és 65 év közötti magyar lakosságból 1000 embert vontak be 2026 első negyedévében. A közleményben kiemelték, a munkavállalók aktivitása nőtt, az aktív álláskeresők 40%-a heti több órát tölt pályázással, míg a tavainál 10%-ponttal többen kezdtek álláskeresésbe, amikor még nem voltak foglalkoztatva. A felmérés szerint a jelöltek célzottabban pályáznak, a munkáltatók pedig egyre inkább pozíciós-specifikus elvárások alapján szűrik a jelentkezőket, ami hozzájárul az álláskeresési idő csökkenéséhez. A munkavállalók döntéseiben legfontosabb tényezők a fizetés és a juttatások, a munkahely elhelyezkedése, valamint a számukra megfelelő munkarend. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyilászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni. A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 és éjjel 1 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártya kártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A lépésed méred.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Ugye arról már beszéltünk, hogy mi laikusok mi mindent tehetünk, de hát természetesen a tudósok és a kutatók a háttérben folyamatosan dolgoznak, és pont ez szolgálja ezt a munkát, a DAMA protokoll. Mi ez pontosan, és miért hozták létre ezt?
Igen, a DAMA protokoll az tulajdonképpen egy nagyon praktikus, és mindenki számára szerintem nagyon jól érthető és alkalmazható módszer. És Daniel Brooks professzor, akivel van szerencsém együtt is dolgozni, az egyik kidolgozója ennek a módszernek. Én egy mozaik szó, tehát négy betűt akar a DAMA, a D betű a dokumentáció, az A betű az angol assessment, ez tulajdonképpen kockázatbecslésre lehetne fordítani, az M az a monitoring, tehát figyelemmel kísérés, és a negyedik betű, az A betű pedig az action, tehát a cselekvés. Röviden arról van szó, amit tulajdonképpen a kullancsféli projekttel is próbálunk végezni. Először is, hogy dokumentáljuk, hogy mi van körülöttünk. Vegyük észre, fényképezzük le, hogyha mondjuk egy csíkos lábú, gyorsan szaladó, nagyméretű kullancsot látunk, hiszen ez valami olyasmi, amire érdemes odafigyelni. És itt jön be a második betű, az a kockázatbecslés, ugye az A betű, az assessment. Ez pedig annyit jelent, hogy ha találunk valamit, akkor el kell döntenünk, ezt már a kutatók fogják természetesen végezni, hogy ennek mekkora a kockázata. Például, hogy az a kullancs, vagy az a kórokozó, az már ismerőse abban a szempontból, hogy okoz problémát egészségügyi szempontból, vagy pedig nem. Hogyha nem, akkor pedig rokona, közelrokona esetleg annak a kórokozónak, ami már okozott problémát. És hogyha erre a kérdésre pedig igen a válasz, akkor mindenképp figyelnünk erre, tehát jön a következő betűnk, a monitoring, ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk, és folyamatosan gyűjtéseket kell végeznünk, meg kell figyelnünk, hogy térben és időben hogy változik ennek a kórokozónak az előfordulása, hiszen hogyha valamiféle kockázati szempontból magas rizikócsoportba került ez a kórokozó, akkor mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy hogy változik ennek az elterjedése. Legnehezebb pedig az utolsó betű, ugye a cselekvés. A cselekvést ugye maga a kutató általában nem tudja véghez vinni, hiszen az kevesen és kevesek is vagyunk. Amiben a mi felelősségünk rejlik, az az, hogy a döntéshozók számára olyan megoldási javaslatokat tudjunk tenni, amelyekkel viszont megelőzhető egy-egy járvány kitörése, vagy akár kórokozók felbukkanása. Ugye egy egyszerű példát mondjak, amikor a Margit-szigeten vizsgáltuk a sünöknek a hullancsi fertőzöttségét, és aztán utána, mivel láttuk, hogy rengeteg kullancsot tartanak fenn, kíváncsiak voltunk, hogy az emberekre ez milyen direkt veszélyt jelent. Arra lettünk figyelmesek, hogy a Margit-szigeten is, mint a legtöbb városi parkban, ugye vannak a nyílt szepű, alacsony alnövényzetű területek, és vannak azok a területek, amelyek ugye egész sűrű, ilyen bozótos, nagy alnövényzettel rendelkeznek. És hogyha megpróbáltuk mintázni ezeket kullancsok szempontjából, azt vettük észre, hogy óriási különbség van. A nyílt gyepen gyakorlatilag sosem találtunk kullancsot, a sűrű bozótosban pedig mindig is sokat. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor jár az ember a rizikósabb területen, ahol sok kullancsal találkozhat. Hát például, hogyha nincsenek nyilvános illemhelyek ebben a városi parkban, mert hogy valahova ugye elmennek az emberek dolgokat végezni, és abban az időben egyébként csak 2 darab nyilvános WC volt a Margit-szigeten, és minden lehetséges fórumon elkezdtem hangoztatni, hogy ez egy direkt veszéllyel jár, és tulajdonképpen hogy a nyilvános illemhelyek számának növelésével egész egyszerűen is olcsó módon csökkenthetjük például a Lyme-kórt összeszedő emberek számát. Azóta szerencsére egyébként nőtt is a nyilvános illemhelyek száma a Margit-szigeten, és minden városi parkból egyébként ez egy egyszerű, de nagyon fontos módszer ahhoz, hogy csökkentsük például a kullancsok által terjesztett betegségeknek az előfordulását.
De azért nem olcsó ez a projekt, tehát ehhez azért pénz kell, mert hogyha csak a monitorozás részét hozom, tehát hogy visszamenni, gyűjteni, vizsgálni, rendelkezésre állnak folyamatosan a források?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is szeretném azt leszögezni, hogy valóban pénzbe kerül, viszont mindig meg kell azt is nézni, hogy mennyi pénzbe kerül az, hogyha nem végezzük el ezt a munkát. És itt jön szerintem a nagyon fontos felkiáltója, hogy mint az egyéni orvoslásban is, ha már megvan egy nagy baj, mondjuk egy krónikus betegség, akkor utána a kórházi napok száma, a gyógyszeres kezelés, a műszeres vizsgálatok, ezek ilyen sok tízmilliós összeget tesznek ki egy egyénre levetítve, holott a megelőzés, akár most az életmód, akár az egészséges táplálkozás, stb., az pedig egy jóval kisebb nagyságrendet tesz ki. Ugyanígy kell gondolkoznunk a járványok esetében is, ugyanis a megelőzés mindenképpen a definíció szerint is olcsóbb kell, hogy legyen, mint az utólagos válaszadása. Tehát a jelenlegi közegészségügyi szemlélet világszerte egyébként nagyon sokszor van, és a válaszreakcióra alapszik, és a DAMA protokoll pedig a mi munkánk is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy muszáj elébe mennünk ezeknek a problémáknak, és proaktív módon megpróbálni a megelőzésért tennünk. És visszatérve a költségekkel kapcsolatos kérdésre, szerencsésnek mondhatom magamat, mert kedvező folyamatok indultak be, mind egy magyarországi, mind egy európai uniós pályázatot is sikerült már elnyernünk erre a témára. Az előbbi az egy nemzeti laboratórium, az egészségbiztonsági nemzeti laboratórium program, amiben mi képviseljük a járvány ökológiai részleget, és van szerencsém egy európai uniós pályázatot, egy COSZ pályázatot is vezetni, amely pedig egy nemzetközi együttműködésben próbálja annak a lehetőségeit feltárni, hogy hogy tudunk megelőzni módon fellépni a kullancsuk által terjesztett hórokozókkal szemben, és pontosan az említett klímaváltozás, illetve az emberi tevékenység, városiasodás ilyen gyorsító tényezőit figyelembe véve. Tehát igen, ezek komoly költséggel járnak, hiszen ténylegesen hosszú éveken keresztül és folyamatosan figyelnünk kell az újabb kórokozók megjelenését, és értékelnünk kell újra és újra az ezek által jelentett rizikót, de azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen költség, amelyet inkább fizessünk meg, mint hogy utólagosan kelljen a károkat csökkenteni.
De hogy értse egyébként a laikus, tehát ez a projekt, ez például tökéletes arra, hogy ugye voltak régen is bizonyos járványok, tehát mondjuk vegyük a maláriát, ami ugye Magyarországon is az 50-es évekig jelen volt, megvan ellene a gyógyszer, stb. De a DAMA protokoll ez jó arra, hogy ezt folyamatosan figyeljék és monitorozzák, hogy esetleg ne forduljon elő az, hogy mondjuk a malária újra felüti a fejét, és mondjuk nem csak 2-3 embernél, hanem mondjuk járványos mértékben.
Pontosan, hiszen egy olyan fajta evolúcióbiológiai jelenségen alapszik, amely tulajdonképpen egy paradigmaváltás, egy újabb fajta magyarázat arra, hogy a kórokozók miért képesek ilyen nagy számban és ilyen nagy területeken teret hódítani. Ez pedig az, amit már említettem az beszélgetés elején, hogy nem szükséges genetikai változás ahhoz, hogy ők új gazdára kerüljenek, hanem eleve rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek képesekké teszik őket arra, hogy új gazdákban jelenjenek meg. És pontosan, ahogy említette, ahhoz, hogy ezt felhasználjuk egy előrejelzésre, vagy legalábbis megkíséreljünk információt szerezni afelől, hogy hol és milyen kórokozók felbukkanása várható, ahhoz nagyon nagy erőforrásokat kell arra fordítanunk, hogy a most természetben körülöttünk lévő, meg a városban, élőhelyeinken körülöttünk lévő kórokozók, azok milyen biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy változnak a klímaváltozás hatására, hogy változtatja az ember a természetnek a pusztításával, hiszen ezeknek a megértésével fogunk tudni majd olyan javaslatokat adni a döntéshozóknak, amelyekkel a megelőzést szolgálhatjuk.
Ugye mindig mondják azt, hogy ezt a mostani helyzetet nem lehet fenntartani, tehát hogy az állattenyésztés például, vagy az intenzív mezőgazdaság, tehát ugye 8 milliárdan vagyunk, az rengeteg ember, és ki kell elégíteni a táplálék szükségleteket. Ugyanakkor nézem azt, hogy világszerte hány olyan hely van, ahol bogarakat, denevéreket, tehát egy csomó olyan élőlényt megesznek, amelyek potenciális vírushordozók. Na most azokkal az élőlényekkel ugye azok a vírusok bekerülhetnek a mi szervezetünkbe is, és akkor elkezdődhet mondjuk, tehát ezt most ilyen nagyon idézőjelben mondom, de ez okozhat járványt?
Természetesen okozhat járványt, és ugye itt van nagyon nagy szerepe például a globális vadállatkereskedelemnek. Ezzel kapcsolatban volt szerencsém egy szakértői bizottságban részt venni egy olyan munkában, amely pontosan azt taglalta, hogy a világjárványoknak a kialakulásának milyen rizikó tényezői vannak, és ez egyik az pontosan egyébként az a vadállat kereskedelem volt. A földön élő emlős állatoknak egy jelentős részét sajnos folyamatosan megtaláljuk a vagy a legális, vagy az illegális vadkereskedelemben. És itt is nagyon érdekes egyébként a társadalmi változások, a mozgatórugói ennek a jelenségnek is, ugyanis például az egyre gazdagodó kínai felső társadalmi réteg, az egy folyamatos igényt táplál a minél egzotikusabb, különlegesebb vadhúsoknak a fogyasztása, illetve kereskedelme iránt, És tulajdonképpen a COVID esetében is valami ilyesmi a legvalószínűbb szenárió, ez a mai napig nem derült ki még pontosan, de a kutatók zöme egyetért abban, hogy egyértelműen egy denevér gazdáról került át emberbe. Most ez vagy egy direkt elfogyasztás során, ugye erre is vannak példák, vagy pedig ezeken a bizonyos élőállatpiacokon, ahogy a sok különböző faj élő, illetve elhullott állapotban is jelen van, plusz az ember is jelen van, és itt egy tökéletes átadási lehetőség adódik kórokozó és ember, kórokozó és állat között, és ezek az élőállatpiacok, mivel ugye nagyon nagy számú embert foglalkoztatnak, itt a nagyon nagy számok alatt egyébként milliót értsünk, tehát erre is vannak adatok, hogy 10-15 millió ember megélhetését biztosítja, csak mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában ez a vadállat tenyésztés és eladása, és itt tenyésztik is ezeket a vadonél állatokat, tehát ezek tökéletes helyszínei annak, hogy egy teljesen ismeretlen kórokozó az hirtelen megtelepedjen emberben, és aztán akár egy világjárványt is kirobbantson. Tehát itt az embernek a szerepe az teljesen központ és kulcsszerep.
A vírusok és a baktériumok ellen milyen védekezési módok vannak, tehát a megelőzésen kívül? Mert amikor mi nem leszünk, ők még akkor is élni fognak, tehát az ő evolúciójuk sokkal gyorsabb.
Pontosan, tehát az hiába való vágy, hogy véglegesen legyőzzük őket, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy milyen fontos mikróbáink is vannak, akkor ez nem is lehet cél, mondjuk antibiotikummal hirtelen az összes baktériumot el akarjuk üldözni. Itt a békés együttérés lenne tulajdonképpen a cél, és ennek egyébként van esélye, de csak egyetlen egy esetben, hogyha sikerülne egy nagyon-nagyon széles körű, ha nem is globális, de legalábbis nagyon széles körű, úgynevezett transformatív változást elérni, és az említett szakértő jelentésben is, amit Pandemics Reportnak vagy pandémiás jelentésnek hívnak, ezt emeltük ki. Ez a transformatív változás az azt jelenti, hogy az emberek gondolkozás módjában kell változtatnunk, hiszen ahogy említett ön is, fenntarthatatlan módon él az emberiség. Ezzel a mennyiségi utazással például, amelyen repkedünk, az ilyen intenzív állattartással, földműveléssel, tájhasználattal, egész egyszerűen folyamatosan fokozódó mértékű járványok kitörése várható, és ugye a klímaváltozásnak ez csak az egyik következménye, ráadásul még akkor nem beszéltünk ugye a gleccserek, a sarkijegek megolvadásáról, tengerszint emelkedés, ami újabb és újabb ilyen gyorsító tényező ugye a járványok terjedésében. Tehát azt kell mondanom, hogy itt egy nagyon nagy összefogás és egy globális ilyen transformatív gondolkozásmódbeli változás lenne szükséges ahhoz, hogy megpróbáljuk ezt a megelőzést ténylegesen megvalósítani.
És mi van akkor, amikor bekövetkezik az emberi migráció? Tehát magyarán az, amikor a klímaváltozás kapcsán bizonyos élőhelyek, országok, vagy országon belül bizonyos részek lakhatatlanná válnak, és ugye onnan az embereknek el kell menniük, el kell vándorolni. Mert hát az is egy katasztrófát okozhat, amikor majd egy helyre összesűrűsödik egy csomó ember, tehát az fog igazán elindítani járványt, ugye? Jó gondolom.
Abszolút, tehát ezt is ismerjük a történelemből, és persze ez teljesen kiszámítható módon kedvez megint a kórokozók terjedésének és a járványok kialakulásának. És igen, ilyen véleményeket lehet hallani, hogy Magyarországon vagy egy ilyen tengertől távoli országban miféle félnivalónk van attól, hogy most valahol megszűnnek élőhelyek és majd vándorolnak az emberek. Hát ezeknek az emberek mindig azt a kérdést teszem föl, hogy mit gondolnak, hogy hová fognak menekülni a tengerpartról az emberek, merre felé vajon. Hát nyilvánvalóan nincs olyan ország, aki ne lenne érintett ebben.
Hallgatnak önökre? Meghallják a döntéshozók a szavukat?
Sajnos nem eléggé, tehát ennél sokkal többet szeretnénk, hogy figyeljenek a szavunkra, és sokkal több hatást szeretnénk elérni. És van egy óriási ellentmondás, ugye, aközött, hogy milyen cselekvésekre, milyen megelőző intézkedésekre lenne szükség, illetve hogy működik a világ. A világ ugye az általában politikai választási ciklusokban működik, és a 4 év számít mondjuk hosszú távnak egy politikus számára, és ami elkezdünk olyan érvekkel előjönni, hogy évtizedekig kellene vizsgálnunk egy konkrét jelenséget, akkor ott ők kikapcsolnak. Tehát itt nagyon nehéz ugye lefordítani a másik nyelvére, nyelvezetére azt a problémát, amit mi felismerünk. Úgyhogy nagyon komoly tennivaló a részünkről is, meg azt gondolom, hogy a döntéshozók részéről is, hogy mindenki megértse, hogy a 4 években való gondolkozás nem lesz célrevezető, hiszen nem lehet 4 éven belül komoly eredményt elérni egy megelőzési program esetében. Itt sokkal hosszabb távon kellene gondolkoznunk.
És egyébként önök, amit csinálnak és tesznek, az felbecsületetlen értékű, és ahogy ön is mondta, nagyon fontos az, hogy mi emberek, tehát 8 milliárd ember tehet azért, hogy egy jobb földön éljen, csak valahogy ez olyan lassan megy át az emberek tudatába.
Igen, az mindenképpen egy reményre okot adó dolog, hogy tulajdonképpen az a tudás, amit fel tudunk halmozni a kórokozók ökológiájáról, járványtanáról, az nem azt eredményezi, hogy egy ilyen mindenképpen bekövetkező, végzetszerű negatívum az, ami az ember és a kórokozók viszonya, hanem azt mutatja meg számunkra, hogy egy részei a kórokozók, a vírusok, a baktériumok, a paraziták részei az élővilágnak, és tulajdonképpen meg kell tanulnunk újra megtalálni az együttélésnek a lehetőségét, és hogyha megismerjük ezeket a mikróbákat, akkor egyre nagyobb esély van arra, hogy megpróbáljunk úgy együtt élni, hogy minél kevesebb kárt okozzanak bennünk.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Földváry Gábor, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológus beszélt a kullancsokról, arról, hogy a klímaváltozás egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz.
Emlékszem múlt évben, július tüzében, kis vitorlást loptunk. Velencén te és én, egész hétvégén, ott a hullámokon ringatoztunk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak. Én a peskőt bontom, te a vitorlát. Föltámadt a szél, aztán a tó közepén két árbóc és te meg én, azt hiszem novemberig ki sem jövünk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak. Én a peskőt bontom, te a vitor. Ott volt a kis kócos, az a két árbócos, amit mi újból elloptunk. Oh, hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak, mert végre miénk a nyár.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A filmben a hányszor láttalak.